Segyünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy ennek az éneknek minden egyes verse lényegében igaz az életünkre, hogy te minden körülmények között ott vagy velünk, és hatalmasan megtartasz a nehézben és az örömre okot adó időkben is. Köszönjük, hogy oly sokan elmondhatjuk már azt, hogy valóban felvettük a keresztünket, amit te adtál, amely személyre szabott, amit senki át nem vállalhat, amelyet a mi életünknek adtál, hogy fegyelmezzen, hogy segítsen és megerősítsen, mert szükségünk van rá. Kérjük a te igédet most, hogy világosíts meg bennünket, és taníts újra, és mutasd meg, hogy úgy járjunk a keresztény életben, hogy a te akaratodat valóban megtaláljuk. Jézus Krisztusért. Amen. Az igét a második korintusi levélből olvasom, a 6. rész első 10 versét. Így szól Isten igéje. Mint együttműködők, mintünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, tömlözben, háborúságban, küzdködésben, virasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tetetés nélkül való szeretetben. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hittetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mint mindennel bírók. Szeretett testvéreim, ez egy nagyon különleges ige az Új Szövetségben. Ma, amikor minden arról beszél általánosságban, amikor minden olyan példát ad, amelynek a központjában az van, hogy vigy sikerre az életedet, most már hosszú ideje szivárog be a keresztény egyházba is egy gondolat, ugyanez a gondolat, hogy élj úgy, hogy legyél sikeres. Hogy sikerre lehet vinni a keresztény életet úgy, hogy annak valóban látható, megfogható, tapasztalható sikerei legyenek, hogy nyilvánvaló legyen mindenki előtt, akárki ránéz az emberre, hogy én egy sikeres és eredményes keresztény életet élő ember vagyok. És ez igen, abban különleges, hogy ennek azt gondolom, hogy szöges ellentétét állítja, ennek teljes mértékben ellentmond. Nem annak, hogy lehet Isten szemszögéből nézve eredményes keresztény életet élni, hanem annak, hogy ez olyan fajta sikert jelent, olyan fajta növekedést, szinte szüntelen növekedést, és mindenfajta áldást, olyanféle áldást, ami külsőleg is meglátszik, mint amit nagyon sokszor mi magunk is elképzelünk. Kihozanít ez az ige. Kihozanít mégpedig egy olyan kísértésből, egy olyan gondolatvilágból józanít ki bennünket, amiben én magam is nagyon sokszor beleesünk, és én úgy gondolom, hogy mindnyájan beleesünk. Mégpedig abból józanít ki, hogy a keresztény élet egy folyamatosan, állandóan növekedő, kívül is az áldásokat állandóan felmutató, mindenki számára egyértelműen nyilvánvaló, eredményes és sikeres életforma. Itt Pál pont arról beszél, hogy milyen félelmetes szélső értékek között mozog az élete. Az egyik pillanatban hatalmas nagy öröm van ott a lelkében, és körülötte is, a másik pillanatban meg fordul valahogy az élet, és majdnem agyonverik, majdnem agyonkövezik, aztán megint valami csodálatos és különleges boldog pillanat jön el az életében. De nézzük azt először, hogy mivel indítja el ezt az igét Pál. Azt mondja, hogy mint együttmunkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Istennek kegyelmét. Mi lesz volt tehát ez az intés? Arra, hogy Isten kegyelmét hiába ne vegyük. Mit jelent ez? Mert ezt nagyjából úgy mindnyájan értjük, hogy ne tegyük feleslegessé az Istennek a kegyelmét az életünkbe. Ne legyen hiába valóvá az, amit Isten adott, vagyis ne maradjak ugyanaz az ember, aki eddig voltam. mert akkor minden hiába volt. Ha én bennem, én rajtam, az én cselekedeteimben, a szavaimban, a gondolatimban nincs változás, akkor hiába történt meg, hogy Isten kegyelemmel közeledett irántam. Pál, aki azt mondja, hit által kegyelemből van üdvösségetek, itt valami különleges jakabi tónusban kezd el beszélni. Arról beszél, hogy van egy része az ember életének, hogy a kegyelmet Isten adja, és van egy másik része, hogy mindezt meg kell valósítani az ember életében, azaz olyan életet kell élnem, hogy meglátszódjék rajtam az Istennek a kegyelme. Meglátszódjék rajtam az, hogy én az Istené vagyok, nem egy teljesen elerőtlenedett, elgyengült életformát kell éljek, nem egy olyan életet, amelyben ott van valahol a reménységnek a pislákolása, hanem egy hatalmasan erős életet, amiért valahol Pál élt. Ha vettétek a kegyelmet, akkor az látszódjék is meg rajtatok. Ezenek a mondatnak a lényege, hogy hiába ne vegyétek az Istennek a kegyelmét, intünk titeket arra. Na most, hogyha egy keresztény gyülekezetnek ezt mondja Pál, hogy intünk titeket arra, hogy hiába ne vegyétek az Istennek a kegyelmét, akkor az vajon mit jelent? Mert itt egy kicsit belekavarodik az ember az értelmezésbe. Hiszen ha keresztény gyülekezet, akkor ott hívő emberek vannak, akkor kegyelmet vettek. Olyan emberek, akiknek az életük megújult, akik nem azok, akik régen voltak. Tehát a kegyelmet átvették. Mégis lehet hiába. Mégis lehet úgy hívő életet élni, hogy a nagy apostol azt mondja nekik, hogy intünk, hogy ne tegyétek hiába valóban az Isten kegyelmét magatokon. Hát bizony, lehet. Lehet. Akkor annak, ha vettem a kegyelmet, következményei vannak az erőben, a keresztény élet valóságában, és itt jön a lényeg annak következményeiben. Mert ez az ige tulajdonképpen semmi másról nem beszél, mint arról, hogyha valóságos, élő, erőben teljes, az Isten szeretetében úgy teljes keresztény életet élek, hogy rajtam keresztül az Isten ténylegesen munkálkodik, de nem ám csak úgy, hogy valahogy átfüremlik valami én rajtam, és akkor valamit megért ez a másik, hanem olyan hatalmasan és erővel, akkor egy egészen különleges dolog történik meg az ember életében, hogy lesz reakció minden oldalról erre a fajta életre. És itt jön a mérce, hogy vajon milyen az én életem? Milyen az én életem? Vannak reakciók az én életemből kifolyólag különböző oldalakról? Mert ha vannak, akkor ez azt jelenti, hogy fajsúlyos, karakteres, erővel teljes életet élek. Ha pedig nincs, akkor ez azt jelenti, hogy valahol hiába valóvá teszem az Isten kegyelmét az életemben. Nem erővel teljes, nem hatalommal teljes, nem tud az Isten úgy használni, ahogy ezt ő eltervezte. Ahogy ezt ő eltervezte nekem, egészen különleges, egyedi módon, amilyen harcba engem látni akar. Idéz egy Ézsaiás igét, a kegyelem idején meghallgattalak. Aztán utána azt mondja, most van itt a kegyelem ideje, egészen különleges, két kis mondat összefűzve, kísérhetetlen. Azért minden ez a két időbeli különbség, ugye az első az, hogy meghallgattalak, elmondja a tényét, a másik pedig az, hogy most van itt az ideje. Így összefűzve Ézsaiásnál, mert az Ószövetségben megfigyelhet egész végig az, hogy a proféták egy úgynevezett profétai perfektumban beszélnek. Ez azt jelenti, hogy mikor a jövendőt meghirdetik, azt tulajdonképpen befejezett ténynek jelentik ki. Egészen különleges dolog. Innentől az ószövetségi hívő ember úgy gondolkodott, hogy semmi más dolgom nincs már, mint a jövendőig el kell sétálnom az időnek a vonalán. Mert ez be fog következni. Mert Isten elmondta, ez a profétai perfektumnak a lényege, tehát Isten bejelenti azt, hogy meg foglak hallgatni. De ez annyira biztos, hogy már meghallgattalak. Már megtörtént, hogy meghallgattalak. Már megtörtént, hogy megsegítettelek. És mégis azt mondja, hogy most van itt az ideje mindennek.
amikor Pál elkezdi sorolni mindazt, hogy milyen helyzetben él, hogy hogyan ajánlja magát másoknak, mint Isten üzenetének a hordozóját, mint olyan embert, aki elhozza az Istennek az igéjét, hogy nem önmagamért figyeljetek én rám, hanem az ige miatt, de mégis az ige, amit hozok, az nem állhat szemben azzal, ahogyan élek. Az egyik a másikat alátámasztja némileg. Isten igéje mindenféleképpen hat. Ezért vannak olyan csodák, hogy egy sereg esetben megfigyelhető volt a keresztény egyháznak a történelmében, hogy egy borzalmas életi lelkipásztor körül is lehetséges, hogy van élet. Miért? Mert az ige működik. A lélek működik. Mégis, hogyha alátámasztja az élet azt, amit az ember mond, akkor az súlyt ad neki. Egész más súlyt ad neki. És itt említi, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. És az első néhány versben olyan dolgokat mond el, amelyek mind a nehézségeket jelentik. Így sorolja fel, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verességben, tömlözben, háborúságban, küzdésben, virasztásban, böjtölésben. Milyen érdekes felsorolás ez. Nagyon távol van attól az elképzeléstől, amit mi, talán mi magunk is, nem csak úgy, mint mi, akik mostanában élünk, sikeresnek nevezhetnénk. Kudarcok, vereségeknek a sorozata, amit itt Pál felsorol. És mégis nem másról beszél ez, mint arról, hogy ennek az embernek az életében valami fantasztikus, hatalmas módon nyilvánul meg az Istennek az ereje, a Szent Lelke, és ezért szül ilyen reakciókat a környezetéből. Ezért vált ki ilyen reakciókat a környezetéből Pál. Ilyeneket is. És itt kell megállni és feltenni a kérdést mindenki magának, én is magamnak, hogy vajon az én életem milyen reakciókat szül. Szül egyáltalán valamilyen reakciót. Mert erről beszél ez az ige. Hogy ha vettem a kegyelmet, akkor az Isten erejében úgy éljek, úgy munkálkodjak, olyan legyen az én szavam, hogy ott az erő túláradjon, méghozzá hatalmasan. Mert különben a kegyelem nem végzi el a maga munkáját, az élet hosszú metszetébe, amit végig kell vinnem az egész életemen, hogy betöltsem mindazt, amit az Isten rám bízott. Ha van, akkor ez egy csodálatos dolog. Ha van, akkor együtt mozog az embernek a szíve ezzel az igével, hogy tényleg milyen csodálatos az, hogy megvernek, hogy megpróbálnak elhallgattatni, és lehetne sorolni, ma már nem olyan, mint Pál idejében. De lehet, hogy megint olyan lesz, ezt nem tudhatjuk, hogy az ember megkövezik a hitéért, és mindenféle szenvedést kell kiállni, de azért aki az Isten igéjét az életével, a szavával úgy hirdeti meg, azt a világ támadni fogja. Annak lesznek ellenségei. És nem olyan módon, mint hogy Pál bebörtönzik. De ugyanakkor a te életedben, meg az én életemben is megtörténhetnek azok az események, amire azt mondom, hogy ez olyan volt, mint egy megveretés. Ez fájdalmas volt. És ezt tudom, hogy nem azért kaptam, mert én voltam olyan, hogy megérdemeltem, hanem azért kaptam, mert Jézusé vagyok, és mert erővel munkálkodik bennem, általam, és körülöttem az Isten. És ilyenkor van a leginkább az embernek szüksége arra, ezen nehézségek közepette, hogy legyen egy másik ellentételezése mindennek a nehézségnek. Tudnék, valóban meg lehet azt tenni, hogy az ember úgy él végig egy nyomorúságot, egy fájdalmas időszakot, vagy éppen nagyon sok bántást, hogy csak úgy végigéli. Elszenvedi, mert nem tehet mást. Elszenvedi, mert nem tud ellene tenni. Talán lázad a belső világa, talán nem bírják az idegei. De nem tud más tenni, csak elszenvedi. Ezt valahogy ahhoz lehet hasonlítani, mint ahogy ez a nagyon sok szerencsétlen ember, aki hajléktalanná vált, elszenvedi a mindennapjait. Nem tud mit tenni ellene. De mégis egy pálnál azért nem ám erről van szó. Hanem valami egészen másról van szó, arról, hogy van egy másik erő, amely erősebb, mint az az erő, amely meg akarja ölni. Amely meg akarja keseríteni. Ha egy képet akarok mondani, akkor talán a legjobb kép erre az lenne, hogy a vitorlás hajó, amely úgy van megépítve, hogy ha minden vitorlája ki van nyitva, és hatalmas szél feszül a vitorlának, akkor sem tudja fölboríteni, mert kiszámolták, hogy mennyi tőkesúly kell a víz alatt a vitorlásnak az alján. Hiába nyomja meg a szél, a tőkesúly visszarántja. Ez a tőkesúly pedig nem más mindig, mint a kegyelem, és a kegyelemben az ismeret, arról való ismeret, hogy a keresztény élet hogyan zajlik az Isten látása szerint. Mert utána elmondja a másik részét is, azt mondja, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. Itt jön a pozitív része, mely, ha megfigyeljük, akkor mind lelki dolog. Mind olyan dolog, ami az embernek a lelkét erősíti meg, hogyha van. Ha igazmondó vagyok, akkor a lelkem tiszta, akkor a lelkiismeretem nem kiabál, akkor erős tudok lenni. Abban a percben, ahogy az ember hazudozóvá válik, akkor utána, hogyha egy éles helyzetbe belekerül, akkor önmagában is bizonytalan. Erősi kérdés, biztos tudsz lenni magadban? Nem kiabál a lelkiismereted? Tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben. Mindezek a dolgok a hívő életnek a lelki egészségét, épségét jellemző tulajdonságok is, hozzá másik emberhez való hozzáállások is, és cselekedetek is, és érzületek is. Amikor a lélek az emberben épp, akkor utána gyötörhetik az embernek a külső életét, a testét, dolgait, amihez esetleg ragaszkodna, gyötörhetik, ha a lélek épp. Ha a lélek nem épp, akkor sajnos sokszor úgy éli végig az ember, mint az a bizonyos hajléktalan ember, aki nem tehet mást. Ez egy egész más dolog, amit itt Pálnál látunk. Hogy van egy pozitív oldala, hogy a lelke épp, ezek miatt. És aztán tovább mondja, és velem egészen érdekes dolog történik, elmondta először ugye negatív, a nagyon nehéz dolgokat, elmondta a pozitív dolgokat, és innentől megfordulja a szöveg, és mostantól fogva ellentétekben beszél. Azt mondja, dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és élők, mint ostorozottak és meg nem ölöttek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Tulajdonképpen teljesen természetes következménye, hogyha logikusan végig gondoljuk a lelki életnek az, hogy abban az esetben, hogyha igazán élni kezd a lelkem, hogyha erővel lesz tele az életem, hogyha lesz mondani valam, ha Isten áldása túlálad az életemet, és ez tényleg erőteljes, karakteres, és olyan, hogy egyértelmű, hogy sehol meg nem alkuszik, akkor ennek az lesz a következmény, hogy egyre szélsőségesebb helyzetbe kerül az ember. Egyre csodálatosabbak lesznek az örömei is. Lehet, hogy éppen fájdalmak közepette. De egyre inkább ilyen szélső értékekben mozog az embernek az élete, hogy lehet, hogy a másik 20 ember nem sír azon, amin ugye vagyok keseredve, mert a lelkemmel átérzek egy bizonyos helyzetet. Lehet, hogy senki az nem nyúlnak csak hozzám, mert én valami olyasmit mondtam Jézusnak a nevébe. Családba kiváló lehet ilyen reakciókat kiváltani, hogyha az ember meg tudja hirdetni az Istennek az igéjét. Egyre inkább ilyen szélső értékek közé kerül az embernek az élete, miután erővel és hatalommal éli meg az életét, a keresztény életét. És szinte teljesen ellentétei ennek a két dolog mindig, hogy dicsőség és gyalázat által. Szóval ne feledjük el azt soha, amit ez az ige mond, hogy nem arról van szó, hogy majdnem gyalázatba estem, de végül dicsőségbe emelt az Isten. Nem, gyalázatba esett. Azt jelenti, hogy Pált meggyalázták csúnyán. Hány és hány emberrel történik meg mai világban, hogy úgy tönkreteszük a nevét egy életre. És amikor azt mondja, hogy és dicsőségben, az is igaz, hogy az Isten megdicsőíti, egy sereghelyen dicsőséget ad, vagy engedi láttatni a dicsőséget, vagy láthatom a dicsőséget a másik életén, amihez közöm volt, mert én mondhattam valamit. De amikor a negatív dolgokat mondja, azok mind valóságosak, rossz és jó hír által. Hittetőnek nevezik, és mégis tudja, hogy igaz vagyok. Hányszor megvádolják Pált, akár a korintusiak. És mindez élő valóság, ami húsba, vérbe, lélekbe vágó valóság. És ez olyan nagy kérdés, hogy akarsz-e ilyen életet élni? Akarod, hogy a te életed az olyan erős legyen Jézus Krisztusban, olyan hatalmasan áradjon az Isten kegyelme a te életeden keresztül, hogy az ilyen reakciókat szüljön, mert meg fogja szülni. A kérdés, hogy akarod-e, tulajdonképpen Isten akaratába való belesimulás kérdése. Mert Isten akar. Ezért mondja azt, mintünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét. A kegyelmi állapot, az, hogy kegyelembe hívott, szeretett, örök élettel ajándékozott meg, hiszen aki újjászületett és megtért, hiszi a Szentírás alapján, hogy már örök élete van, ezért kapja a Szent Lelket a szívébe pecsétként és zálogként. Az igenis tessék, valósítsa meg a kegyelemnek a hatalmas munkáját az életében, mert elkészítetett. Elkészítetett minden egyes nehéz, és minden egyes csodálatos és örömteli időszak. Mérd le az életedet, mérd le, hogy vannak-e reakciók rá, milyenek ezek a reakciók, gondold át, hogy mit gondoltál eddig sikernek, győzelemnek, és mi az, amit Isten győzelemnek nevez. És tessék egyszer, úgy Isten igazából számolni azzal, hogy a keresztény élet nem más, mint meghalok az Úr Jézusnak, hogy ő élhessen bennem. Könnyen elmondjuk azt Istennek, a hív életünknek a kezdetén, hogy Uram, mindent átadok. Aztán jönnek majd az időszakok, amikor Isten kéri is. Mindig újabb és újabb dolgot. Most pedig arról beszélt, hogy legyen olyan értéke az életednek, ami miatt reakciók születnek. Ami miatt megjönnek azok az a furcsa, különleges szélső értékek, a nagyon nehezek és nagyon csodálatos dolgok. A nagyon nagy látások, és sokszor a nagyon negatív visszajelzések. Mert a világosságot, ahogy Jézus korában Jézussal kapcsolatban, ma sem tudják elviselni az emberek. Azt is sokszor összetévesztjük, de már csak egy mondatot szánok, hogy nekünk az a feladatunk, hogy embereket megtérítsünk és üdvösségre juttassunk. Nem. Nekünk az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk. A többi meg az Úrnak a dolga. Nagyon sokszor bizonyságot kell tenni úgy is, hogy belőle megkeményedés lesz. Azért szól az ige, Józsuás egész életében, hogy megkeményedjen Izrael népe. Gondoljátok el? Jézusnak el kellett mondani a farizeusi közösségben is az Istennek az üzenetét. Mi lett belőle? Megkeményedés. Mi lett belőle? Indulat, amely meg akar élni Jézust. És amikor keresztény ember bizonyságot tesz, számolnia kell vele, hogy ez mindig kettős munkát végez. Az egyik embernek a szívét megnyitja, a másikat pedig megkeményíti. Nekünk a feladatunk nem az, hogy üdvösségre juttassunk embereket, elsősorban ezt mi nem tudjuk megtenni, hanem hogy bizonyságot tegyünk. És hogy Isten valamelyik szívet megnyitja, valamelyiket meg nem. De mi feladatunk a bizonyságtétel? Nagyon különleges kérdés. Erősödj meg, legyen olyan az életed, hogy valóban betöltse az Istennek a szeretetét, valóban megvalósítsa kegyelmét a mindennapokban, és valóban legyen rá reakció. Olyan nagyon fontos ez. Ha az embernek az élete úgy múlik el, hogy szinte észre se venni, hogy 20 évig itt volt a keresztény egyházba, azt hiszem az az élet a kegyelmet hiába valóvá teszi. Lehet, hogy az üdvösségbe bejut, de ott nem fog semmit kapni, amikor Krisztus majd az ajándékokat osztja, hanem mint a tűzön át úgy ment be. De a te életednek nem ezt tervezte, hanem azt tervezte, hogy győzelmes legyél minden körülmények között, és egyre nagyobb dolgokat lássál, mint Pál. Egyre nehezebb, és egyre nagyobb. És ez a kettő egészen úgy néz ki, ha Pál életét végignézem, hogy kéz a kézben jár. Ha sikeres akarsz lenni keresztény ember módjára, akkor így legyél győzedelmes, ahogyan Pál. Vállalva mindig, hogy mindegy, hogy az emberek mit szólnak, de én elmondom, amit mondanom kell. Megélem, amit meg kell élnem. Mindegy, hogy mit fognak szólni hozzá mások. És akkor lesz kettős reakció. Mindig kettős, negatív is, és az Isten dicsőségét is meglátod, a szeretetét, magasabb látásokra eljutsz, hogyha hajlandó vagy igazán erőteljes, fajsúlyos életet élni. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenem, megvallom neked, hogy engem is olyan sokszor kísért az, hogy úgy lássak és úgy gondolkodjak, hogy olyan ószövetségi módra áldod meg a te újszövetségi gyermekedet engem. Hogy egyre többet adsz mindenből, hogy egyre magasabbra emelsz, egyre inkább pozitív visszajelzések jönnek mindenhonnan, is kiderül, hogyha valahogy csak így van, akkor valami nem stimmel. Köszönjük, hogy Pál életét úgy állítottad elénk, mint egy olyan embert, aki csodálatos módon áldott volt, odaállítsz az egész életét hálából neked, mert bűnbocsánatot nyert, és ezért mindenfajta reakciót kiváltott a környezetéből. Köszönjük, Urunk, hogy mindig adod a keresztet, amely fegyelmez. Mindig adod a keresztet, ami nyomja a vállunkat, és nehéz és fájdalmat okoz, mert a keresztet nehéz vinni. De ez az, ami megtart minket a keskeny úton, ez az, ami megtart bennünket, hogy ne essünk ki a rostából, mindig a kereszt. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Pált elénk állítottad, mint aki valóban győzelmes ember volt minden tekintetben, de ezek a győzelemnek mind a két oldalát megvívta. Urunk, azt, hogy mi is ilyen harcosaid, vitézeid legyenünk, mint Pál. Akik nem féltik magukat, és akik valóban, hogyha veretnek, azért veretnek, mert a te igédet, a te szeretetedet szólták. Nem önmaguk miatt. Urunk, hogy össze ne téveszük a két dolgot. Olyan sokszor ér valami bennünket, és úgy gondoljuk, azért van, mert Jézusé vagyok, és közben azért van, mert valamit elkövettem. Uram, kérlek téged, hogy erősíts meg bennünket, hogy olyan bizonyságtevőid lehessünk, akiknek az életében úgy munkálkodsz hatalmasan, hogy ez kihat sokak életére. Hiszen ezért hívtál el. Ezért hívtál el gyermekednek, és ezért hívtál el bennünket a szolgálatra. Köszönjük, hogy azért szólsz, mert utat is nyitsz. Köszönjük, hogy azért szólsz, mert erőt is akarsz adni, ha legyünk befogadói a te akaratodnak. Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Jöjj, Királyom, Jézusom, szívem,
aki nem veszi fel az ő keresztjét naponta, nem lehet az én tanítványom. Az Atya kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.